Vanno, szeretett testvéreim, készülőben újra és újra átolvasva az Atyaszent Egyház által kijelölt szentírási szakaszokat. Nyilvánvaló azon elméltettem, azon gondolkodtam, hogy melyik szentírási részben találnám meg azt a gondolatot, amely megérint engemet is, és amelyet tovább gondolva megoszthatnék kedves testvéreimmel. És hát a Szentleckére esett a választáson, amelyet Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből, egészen pontosan a levélnek az elejéről, az első fejezetnek az első 7 verséből olvastunk. Akinek már van némi gyakorlata a Pál apostol leveleit tekintetében, az tudja, hogy az apostol minden egyes levelét köszönő vagy köszöntő formulával kezdi, amelyben némi eltéréssel, de nagyon sok hasonlóság van. És ebben a mai felolvasott részletben, amelyet ismétlem önmagam a rómaiakhoz írt levélnek tart számon a Szentírás, van egy mondata, amely így hangzik: üdvözlöm mindazokat, akiket az Isten szeret, és szentségre hívott. És arra gondoltam, hogy advent 4. vasárnapján ennél szebb üzenetet nem is tudnunk átelmélkedni, mert ebben a mondatban van egy örvendetes tény, és van egy figyelmen kívül nem hagyható felszólítás. Az örvendetes tény így hangzik: az Isten szeret, és a figyelmen kívül nem hagyható felszólítás, ami mindannyiunknak szóló felszólítás, így hangzik: szentségre hívott. És akkor próbáljunk egy kicsit belemenni ebbe a két gondolatba, próbáljuk átgondolni, átelmélkedni. Legelőször azt mondja tehát az apostol a római közösségnek: az Isten szeret. Szent János apostol és evangélista azt mondja az első levelében, hogy Isten a szeretet. De vajon én, az egyszerű hívő keresztény, a hitét gyakorló ember, honnan tudom megállapítani, kitapintani, felfedezni Istennek a szeretetét? Mert így, hogy Isten szeret, túlságosan elméletinek tűnik. Egy példát mondok el, amely el fog segíteni bennünket a megértéshez, ugyanis egy igazságnak a megértése sokszor egy példán keresztül sokkal egyszerűbb. Az egyik jótollú jezsuita atya, James Martin, írja le a jezsuita spiritualitásról írt könyvében, hogy évekkel korábban egy másik könyvön dolgozott, mely könyvnek azt a címet adta: Hogyan találhatom meg az Istent? És arra gondolt, hogy ne csak az ő meglátásait, az ő vélemény, az ő okoskodását írja bele ebbe a könyvbe, hát más jó nevű rendtársaktól is írásokat kért. És vette a bátorságot, és a rend előjárójától, Peter Hans Kolvenbachtól is, aki most az őszön halt meg, akkor ő volt a jezsuita rendnek az általános előjárója, tőle is kért egy írást. És Kolvenbach atya egy rövid kis esszét küldött James Martinnek, amelyben azt fejtegeti, hogy Isten megtalálásától, Isten kereséséről, az Istennel való találkozásról ugyan lehet beszélni, és kell is beszélni, de oda kell figyelni a dolgokra, mert ahhoz, hogy fölismerjük és megtaláljuk az Istent, ahhoz nekünk, és ezt a két szót nagyon jegyezzük meg, vissza kell pillantani. Hogy egészen érthető legyen, rövid esszéjében idézett egy középkori szerzetes előjárót, egy apátot, akinek az volt a dolga, hogy a kolostor lakói számára elmélkedéseket tartson. Az elmélkedéseiben a kolostor előjárója igen gyakran beszélt az Istennel való találkozásról, az Istennek a megtapasztalásáról, és olyan magabiztosan beszélt, hogy egyszerűen a hallgatósága gyanút fogott. És az egyik szerzetes meg is kérdezte, hogy hát találkozott már valaha az Istennel? Volt ilyen személyes élménye? Volt látomásban része? Látta az Isten színről színre? És az előjáró a következőket válaszolta hosszú hallgatás után. Nem, még sohasem láttam az Istent, de nincsen ebben semmi rendkívüli, mondja. Olvassátok csak el a Kivonulás könyvének a 33. fejezetét, ahol Isten még Mózesnek sem engedte meg, hogy szemtől szembe lássa, hanem azt mondta, arcomat nem láthatod, mert nem láthat engem ember, hogy életben maradjon. Mózes a leírás szerint csak Isten hátát láthatja, ahogy elhalad előtte. Így fejezte be rövid esszéjét Korenbach atya, az életére visszatekintve az apát újra és újra meglátta az életén áthaladó Istent. Ez egy döbbenetes történet. Azt kérdi tőlem, mindannyiunktól, hogy én láttam-e az életemen áthaladó Istent. Volt-e szemem észrevenni az én életemben megnyilvánuló isteni szeretetet? Utólag visszanézve az életemre fedeztem-e föl, hogy hányszor és hányszor én csak elrontottam a dolgomat, Isten volt az, aki az úton tartott, aki jó irányba terelte az életemet. Én egy zakoncátlan gyermek esetleg csak elrontottam az ő dolgát. Mert itt kezdődik a hit. Amikor kitapintom Istennek a jelenlétét, Istennek a szeretetét az életembe. Ehhez nyilván el kell csendesedni, sok-sok csendet kell tartani, nagyon sokat kell elmélkedni az életünk viteléről, életünk menetéről, és igen-igen nagy alázatra van szükség fölismerni a szeretetével jelenlévő Istent. Aki annyira szeret, hogy szinte észbontó az. De ismétlem önmagam, ide alázat kell. És ez az Isten, aki ennyire szeret, az, és itt már a második gondolatnál tartunk, szentségre hívott. Életszentségre. És a húsvér ember azt kérdi, hogy nem túlzás ez? De induljunk ki az ICIO Rébenből, a szöveg életbe ágyazott valóságától. Amikor Pál apostol megfogalmazza ezt a levelet, akkor körülbelül olyan 57-58 tájt járunk. Körülbelül 20 éves lehet az a keresztény közösség Rómában, amelynek Pál apostol írja a levelet. Tudjuk azt, hogy nagyon sok római zarándok volt jelen a Szentlélek eljövetelekor, pünköskor, akik visszamennek Rómába, ők az első fecskéi a kereszténységnek. 40-es évek közepe tájától a hagyomány szerint már Péter apostol is ott dolgozik, ott végez missziós munkát Rómában, és Pál oda készül, és oda készülés akkor írja ezt a levelet, a rómaiakhoz írt levelet. Én azt gondolom, hogy a jó 500 emberből lehetett egy keresztény Rómában. Egy akkora pogány tengerben el lehet várni valakiktől, hogy életszentséget éljenek, megéljék életüket, szentségi szintet. Mielőtt bármiféle konzekvenciát levonnunk, gondoljunk bele abba, hogy amikor a választott népet meghívta Isten, a nagy pogány tengerből kicsi népként, akkor kategorikus imperatívusként nekik is azt mondta, szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok. Tehát elvárta Isten az ő népétől, hogy más nép legyen, mint a környékbeli népek. Amikor pedig Jézus megkezdte a maga nyilvános működését, akkor azt mondta követőinek, legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok is tökéletes. Tökéletes, szent szinoníma. Ugyanarról van szó. Tehát, ha Jézus elvárta követőitől, hogy az életszentség útját járják, és azt is tették, akkor nyilvánvaló, hogy az apostol is arra kéri, hogy szentek legyenek. De mit jelent szentnek lenni? A szónak igazi értelmében, ontológiailag, léptanilag egy valakit nevezhetünk szentnek, a Szent Háromság egy Istent. A szónak átvitt értelmében, ahogy mi beszélünk a szentségről, meg életszentségről, azt mondjuk, hogy minden annyiban szent, amennyiben részesül Isten szentségéből. Megépítünk egy épületet, pofán, de ha felszenteljük, akkor lefoglaljuk Isten számára, és ezt a latin nyelvek olyan szépen mondják, hogy szent templom. Mi nem mondjuk a magyar nyelven ezt. Vagy készítünk egy kelyhet, amelyet lefoglalunk a liturgia számára, azaz Isten számára, és azt megszenteljük. Vásárolunk egy rózsafűzért, egy kis keresztet, ami bennünket valamire emlékeztetni akar, vagy amin éppen imádkozunk, azt akkor megáldatjuk, megszenteltetjük a pappal, mert lefoglaljuk arra a célra, amire azt lefoglaltatni akarjuk. Mert az akkor szenté válik. Így beszélhetünk szent tárgyakról, Isten számára lefoglalt tárgyakról, beszélhetünk szent helyről, a templomról, beszélhetünk szent térről, sőt, beszélhetünk szent időről is, amikor Isten számára lefoglalunk egy időt. Sokszor szoktam emlegetni az időre, négy fogalom van. A szentírást görög nyelven írták, a görög nyelven az egyik az ájon, ami azt jelenti, hogy Isten örökké valósága, a másik a hórá, egy adott pont, most azt mondja, hogy hát 6 óra és 28 perc, ez a hórá. Aztán beszélünk a kronoszról, kronométerünk van, óránk van, az megméri az idő hosszúságát, és az amúgy egymás után lévő időt, ha én kitöltöm szent valósággal, vagyis Istennel töltöm az időt, az akkor kairosz, kegyelmi idő lesz. Tehát az időmet is, ha odaadom Istennek, akkor az kegyelmi idővé, kairosszá válik. Tehát az idő annyiban lesz szent, amennyiben azt Istennek tudom adni. Az őskeresztények meg voltak győződve arról, hogy amikor a fejüket a keresztvíz alá tartották és megkereszteltettek, és ez valójában dogmatikai hitigasság, a Szent Háromság egyisten lakást vett a lelkünkben, a lelkünkben. Keresztségünk pillanatában Isten lefoglalt bennünket önmagának. Ezért van az, hogy a Pál apostol, Péter apostol leveleiben így szólítják egymást az őskeresztények, hogy testvéreink a szentek. Tehát nem úgy értették a szentséget, hogy olyan szentek, hogy oltára kell őket rakni, hanem úgy, hogy Isten hordozók. Isten lefoglalta őket. Most a szónak az egyház által használt értelmében ezt jelenti szentnek lenni. Odaadni önmagunkat az Istennek, hogy lefoglaljon bennünket az Isten, hogy az Isten bennem éljen, általam tevékenykedjék, bennem munkálkodhassék. És ez mennyire fontos, engedjenek meg kérem egy újabb történetet, és azzal lassan be is fogom fejezni. Valamikor a remetesség korában történt, hogy egy remete, miután már 10 évet kint volt a pusztában, úgy érezte, hogy nem megy. Nem tudja legyőzni a kísértéseket, nem tud csendbe lenni, nem tud imádkozni, hogy hát neki nem megy a böjtés, arra gondolt, hogy visszamegy folytatni abba hagyott életét, de mielőtt ezt megtette volna, elment egy öreg veteránhoz, egy öreg remetéhez, és elmondta szándékát. És amiután végig hallgatta az öreg remete ezt a fiatal testvért, akkor mosolyogva csak ennyit mondott, barátom, hát már több mint 10 éve remetéskedsz, és még mindig magaddal vagy elfoglalva. Lassan itt az ideje, hogy a jó Istennel foglalkozzál. Úgy gondolom, kedves testvéreim, hogy a mi életszentségünknek ez a buktatója. Hogy elérkeztünk életünk 15, 25, 35, 60 éves vagyok, de vannak idősebbek is. Még mindig a saját életünkkel vagyunk elfoglalva. Hogy ebből mi fog kikerekedni, katasztrófán kívül nem tudom. Itt az ideje, hogy a jó Istennel kezdjünk foglalkozni. Mondja mindannyiunk számára most már az öreg veterán remete. Attól a testtől kezdve léptünk rá az életszentség útjára, amikor kikecmeredünk a saját probléma özönünkből, a magunk kicsi szűk világából, abból a sok-sok tyúkterből, ami úgy színezi hétköznapjainkat és elszívja minden erőnket, és elkezdünk Istenre figyelő emberek lenni, Istenért egymás szerető emberek lenni, Istenért egymásnak megbocsátó emberek lenni, egymáson Istenért segítő emberek, és lehetne ezt tovább így folytatni. Mert akit szeretnek, és mondtuk azzal kezdtem, Isten szeret, annak tovább kell adnia a szeretetet. Istenek a szeretete mit tud velünk kezdeni, mit hoz ki belőlünk, az rajtunk múlik. Egy hasonlattal élve, vegyünk azonos világtövet, kettőt, egyiket tegyük bele egy cserébe, egyiket vigyük le a pincébe, a másikat pedig hagyjuk kint a napon és gondozzuk. És meglátjuk pár hét múlva a különbséget, a pincében lévő sárga színtelen folyandárként fog élni, tengődni és meghal, amelyeket kiosztunk a napfényre, abból a nap kihozza mindazt, ami benne van, gyönyörű leveleit, virágának a pompáját, színeit, és gyönyörködni lehet benne. Most ilyenek vagyunk mi emberek. Nem engedjük meg az Istennek, hogy a maga végtelen szeretetével kihozza belőlünk azt, amit ő teremtésünktől belénk táplált. Hanem bujkálunk előle, hogy a pincében olyan tenészvirágok legyünk, mint a másik cserép a hasonlatban. És ezért kapunk mi Istentől újra és újra kegyelmi időt, ezért kaptuk ezt az adventet is. tisztázzuk ezeket a dolgokat önmagunkba, és elkezdjünk az Istennel foglalkozni, hogy életünk tartalmat nyerjen, hogy életünk szép legyen, hogy Istennek a szeretete ki tudja bontakoztatni a maga szépségébe a mi emberi életünket. Hogy ne féljünk az Istent szeretni, ne féljünk válaszolni az ő szeretetére, mert ez, vagy ebből mindenek előtt én az ember profitálok, jaj, de csúnya szó, nekem lesz hasznom belőle. Hát ehhez kérjünk a mindenható Istentől erőt, de főleg bátorságot.